Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Június elejére találkozót kezdeményez Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban. A találkozó célja lenne, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldjükön maradásokat, közölt a lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke Babiák Zoltánt, Beregszász polgármesterét fogadta. A Magyar Szövetség elnöke Budapesten találkozott Magyar Péterrel. Gubik László üdvözölte, hogy a Tisza párt szerint rendezni kell a Benes dekrétumok ügyét. A megbeszélés része volt annak az egyeztetés sorozatnak, amelyben a leendő magyar miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőivel tárgyal. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülését előkészítő tárgyaláson a parlamenti frakcióknak sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, közölte Bújdosó Andrea. Már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik, tette hozzá a Tisza párt leendő parlamenti frakció vezetője. Kitért arra, elfogadhatatlannak tartották, hogy Szijjártó Péter, távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelöljék. Hozzátette, hogy a Fidesz ezügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett. Vitályos Eszter jelölését a Tisza párt is el tudta fogadni. A többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született. Pártjuk a hétvégéig jelenti be, hogy kiket javasol a posztokra. Tar Zoltánt, a Tisza párt alelnökét és európai parlamenti delegáció vezetőjét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter. Az ő hatáskörébe tartozik majd egyebek mellett az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is. A lendő miniszterelnök Tanács Zoltánt a Tisza párt működő és emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására kérte fel. Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó, kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd. Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz éléről, mondta el Bánki Erik visszavonuló politikus a párt válaszmennyülése után. A Fidesz az országos válaszmány döntése értelmében június 13-ára előrehozott tisztújító kongresszus tart, ahol a végső döntés megszületik. A jegybank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően nem módosított a 6,25%-on álló irányadó rátán, a kamatfolyosó két széle is változatlan szinten maradt. A tájékoztatón elhangzott, Magyarország még nem tűzött ki pontos céldátumot az euró bevezetésére, amely nem is jegybanki feladat. Ha a kormány ezt kéri, akkor ezen dolgozni kezdenek, fejtette ki Varga Mihály jegybankelnök. Ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség a vagyonmenekítés hírével kapcsolatban. A hatóság kiemelte, saját információk alapján dolgozik, arra hívták fel a figyelmet, az eljárások nem a nyilvánosság előtt zajlanak. Eljön az idő, ballagás, aztán hétfőn, május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Mintegy 20 ezer tengerész vesztek el a Perzsőből berekedt hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson. A térségben több hajót értek támadások, 10 tengerész életét vesztette, miközben sok hajón élelmiszer és ivóvízhiány, valamint kommunikációs nehézségek alakultak ki. Az összeomlás állapotában van Irán, írta az amerikai elnök a True Social internetes közösségi oldalán. Donald Trump annak a véleményének adott hangot, hogy Teherán a Hormuzi szoros lehető leghamarabbi megnyitását akarja elérni az Amerikai Egyesült Államoknál. Katonai tiszteletadással fogadta Donald Trump amerikai elnök és felesége a Fehérháznál harmadik Károly brit uralkodót és feleségét. A királyi pártszállító konvoj megérkezését követően az elnök és az uralkodó katonai szemlét tartott az amerikai hadsereg felsorakozott tagjai előtt. Harmadik Károly és Camilla királyné hétfőn érkezett 4 napos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba, részben az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott még szombaton Washingtonban a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. A 31 éves gyanúsított Los Angelesből utazott a fővárosba. A kutatóként dolgozó álmokfutó rendszeresen járt lőtérre, a támadáskor egy kézilőfegyver, egy vadászpuska, valamint több kés is volt nála. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, délután aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a mesterséges intelligencia kihívásait veszi sorra dr. Szűcs Zoltán média és digitális pedagógia kutató, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja. Tartsanak velünk!
Hasonlóképpen fontos technológiáról már beszéltünk, a közösségi médiáról, de én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia még ennél is jelentősebb változásokat fog hozni, és mindenképpen fontos, hogy megnézzük, hogy melyek azok. Az előadásomnak a címe Ígéretek és kockázatok között, ugye Ferenc pápának egy nagyon világos, nagyon tagolt, és igazából akár egy útmutatóként is felfogható levelén alapszik, emellett pedig a saját és a pedagógiai gyakorlatot is beépítettem. Kérem szépen, hogy az előadásomra készülve mi más tettem volna, mint hogy tegnap este megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogyha előadást kell tartanom, akkor hogyan is készüljek és öltözzek fel. És hát a rendszert úgy programoztam, hogy én egy egyetemi oktató férfi vagyok, egyházi és oktatási vezetőknek fogok előadást tartani, hogyan öltözzek föl, Azt írja a rendszer, hogy sötétkék, szürke vagy barna színű jószabású öltönykel, nadrággal és zakóval, fehér ing, nyakkendő, konzervatív színű, és hát jól illeszkedjen a testalkatomhoz, beszéljek magabiztosan és érthetően, ez talán megvan, tartsam a szemkontaktust, én ezt szoktam csinálni, ne használjak túl sok szakzsargont, ne térjek el a témától, személyes jellegű kérdéseket semmiképpen se alkalmazok, ne tegyek fel a hallgatóságnak semmi olyan kérdést, ami kellemetlen helyzetbe hozza őket. Túl bonyolultak ne legyenek a kérdések, és fontos, hogy az előadó professzionális benyomást keltsen. Ezt is mondtam, hogy hogy tudnék úgy tűnni, mint aki érti a dolgát, és hát azért nagyon nem segített általánosságban, de azért adott tippeket. Tehát ez egy picit megerősített, abban kivéve ugye az öltönnek a színét. De hát miért is övezi olyan nagy hírverés a mesterséges intelligenciát? Lépten nyomon hallunk róla. Amikor én elkezdtem tanulni, vezetni, akkor egy kispolszként tanultam, az még egy élmény alapú autó volt, ugye? Tehát az azt jel, és a tudásunkat is meg tudtuk villantani, fölismertük a hibáit, tudjuk szigetelőszalaggal, egy dróttal, akkor még nem volt VD40-es, talán ezt mondhatom, hogy csodákra volt képes egy kezdő sofőr is. Jobbról pedig egy ennél sokkal kényelmesebb autó, azért hoztam saját példaként, mert ugye itt már igazából minden a kényelmünket szolgálja, de már alig értünk hozzá, és amikor az ember egy ilyen autóval kihajt a szalomból, vagy a használt autó kereskedőtől, akkor a lelkére kötik, hogy csak üzemanyagot tankoljon abból, is megfelelőt, és valami ablakmosó folyadékot, ami a szezonnak megfelel, és semmi máshoz legyen szíves nem nyúlni, ugye? Tehát nem nyúlni, a gép majd mindent megcsinál, nem is kell értenünk hozzá, és elérünk is vele célba. Tehát elérünk vele célba, az élmény alapú autóval kell tudni környéken a kempingek, és ugye amikor Nagybecskerekről indultam, Hajdúszoboszlóra mindig volt egy pont, ahol megadta magát, és ilyenkor az emberi interakció elkezdett működni, találtunk egy kempinget, egy szerelőt, és valami történt másnapig, most ugye jobbról arról szól, hogy mi bezárkozunk, és egy gép instruál minket, hogy tudunk eljutni a célpontunkig, lehetőleg úgy, hogy senkivel ne kelljen beszélnünk, ugye? Tehát ez egy ilyen rendszer, de elérünk a célunkig. Az a lényege, hogy A-ból B-be el fog vinni, de nem mindegy, hogy hogyan. És a mesterséges intelligencia is így kapcsolódik a digitalizációhoz, hogy nem mindegy, hogy hogyan automatizálja, vagy adott esetben optimalizálja, vagy nehezíti a folyamatainkat. Mi más tettem volna, mint megkérdeztem megint a gépet, de majd lesz olyan, ami saját tudásom is, ugye, mi a mesterséges intelligencia, mert kíváncsi voltam rá, hogyan definiálja önmagát, és amint láttuk, teljesen világosan, struktúrált válaszokban ad nekünk inputokat, gépi tanulásra épül a tudatosságra, és az értelemre legalábbis ezt állítja magától, és hát kérem szépen, anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, ugye nagyon sok elmélet létezik, az egyik azt mondja, hogyha egy rendszer úgy működik, mint hogyha másik lenne, akkor előbb vagy utóbb elhisszük, hogy az, hiszen értelmes, struktúrált válaszokat ad. Mit kérdeztem? Először is kértem, hogy legyen tömör, segítsen megérteni a mesterséges intelligenciának a fogalmát egyszerű kifejezésekkel, ugyanis nem programozók azok, akik használják, és nem is kell azzá válnunk. Hát, hogyha megnézzük a televízióban, akkor vannak ilyen versenyek, ahol nem tudom, 60-80 kört kell megtenni hihetetlenül nagy sebességgel. Olyan emberek, akik úgy nagyjából értik az autó működését, de már nem szerelik, viszont hihetetlenül jól irányítják. És kérem szépen, azt is kértem, hogy majd az áttörésekről beszéljen, és a ChatGPT-nek a képkészítőjét pedig arra, hogy egy utopisztikus képet fessen arról, hogyan fog a társadalom kinézni a mesterséges intelligencia hatására, és ő egy ilyet festett. Van itt egy mindent látó szem is, ugye, illetve hát nagyon-nagyon formalizált emberek, akik valamilyen készüléket tartanak a kezükben. Ez a fénykép nem létezik, ez a kép nem létezik, a mesterséges intelligencia így képzeli el a jövőt adott inputok alapján, és bármit meg fog nekünk rajzolni. Tehát mi történik? Egy adott feladatot el fog végezni, de majd kitérünk rá, hogy hogyan. Hol találkozunk a mesterséges intelligenciával, az önvezető autóktól, át a mezőgazdaságon, keresztül a porszívókig. Valahová valószínűleg felesleges betenni, de azért most nem csak egy nagy hype-ját érjük, hanem igazából minden egyes rendszerben benne lesz a mesterséges intelligencia. Olyan világban élünk, és ez nem ijeszgetés, de olyan világban élünk, ahol egyre kevésbé fogjuk a technológiai rendszereknek a működését megérteni. Önvezető traktorok fogják az időjárás alapján ugye elindítani a traktor akkor mondjuk az aratást, a vetést, combine fordítva, de nem fogjuk tudni, hogy valóban akkor kellett-e indulnia, vagy sem, és nincsen mögötte valamilyen gazdasági érdek, de mivel nagyon kényelmes, ki fogjuk szervezni ezeket a folyamatokat. Hát kérem szépen, mire lenne képes? Arra lenne képes, hogy jelentős újításokat hozzon a mezőgazdaságtól kezdve az oktatáson keresztül egészen az egész nemzetek és népek életszínvonalának növeléséig. Tehát olyan problémákat tudna megoldani, amelyek az éhénységgel kapcsolatosak adott esetben. Pillanatilag még nem ezt látjuk. Mi az, amire nem képes? Hát kérem szépen, nem képes empátiával fordulni az emberhez. De hogyha magunkat kiváltjuk, akkor a gép ugye ezt nem fogja tenni. Új problémát nem tud kitalálni, oktatási módszertant kiválasztani, amikor egy tanári magam is tudom, amikor bemegyek egy osztályterembe, akkor érzem a kémiát, és minden alkalommal egy picit más a kémia, hogyha fáradtak, akkor nyilván más módszert fogok alkalmazni. A gép ezeket nem detektálja. A rossz hírem, hogy Kínában már alkalmaznak olyan rendszereket, amelyek ugye figyelik azt is, hogy mennyire fáradékonyak a tanulók, és akkor így próbálja őket tanítani, de ez egy nagyon embertelen világ, amifelé haladunk. Példaképpé nem tud válni a gép. Ez is egy nagyon nagy kihívás, nem fogja az igazságot keresni, nem fog játszani, nem lesz vágya, hogy játszon, nem fog ünnepelni. Tehát az az öröm, amikor én a Széchenyi utcán végig sétálok, a Dobótéren észreveszek egy-egy részletet, az a gép számára semmit nem fog jelenteni, de a feladatot meg akarja majd oldani. És aki kiváltja a saját munkáját a gép által, számára sem fog jelenteni. Igazából olyan világban élünk, ami teljesítményorientált, és hogyha 36 órából állna a nap, azt is be tudnánk tölteni feladatokkal. Én magam is sajnos ilyen vagyok, feleségem mindig azt szokta kérni, hogy kevesebb munkát, mindig, bocsánat, itt a fenntartók előtt tartok előadást, de azt szokta mondani, hogy kevesebb munkát, ezt kell megfogadni következő évben. Tehát, hogyha nem növekszik így a teljesítmény, akkor nem vagyunk elégedettek, hogyha nem válaszoltunk még több e-mailre. És hát kérem szépen, nem tud álmodni sem a gép. Nem lesznek álmai, nem lesznek vágyai, és hogyha rábízzuk a gépre magunkat, akkor mi is ugye kevesebbek leszünk, nem tud hinni. Tehát teljesen egyértelmű ugye adott esetben, akkor is, hogyha meg tudja játszani, mint hogyha lennének érzelmei. Azzal szembesülünk, hogy egyetemisták mondták, tehát én fókuszcsoportos beszélgetés során, hogy ők, hogyha egy kicsit fáradtabbak, akkor nagyon gyakran a mesterséges intelligenciával beszélgetnek. Nem, a Snapchat MyAI-nak elmondják a gondjaikat, és a gép válaszol és tanácsokat ad. Ez egy valós helyzet. A gép ott van, válaszol. Más ember lehet, hogy nincs ott, és nem válaszol. Ez egy komoly kihívás, ugye? Felénk is, tanárok felé is. Kérem szépen, mi az, amire képes ezek után azért, hogy ne essünk kétségbe? Hát képes megverni, képes volt megverni a sakk világbajnokot, ugye a szovjetek és az amerikaiak vetélkedtek, és a gép nyert. Ezt nagyjából így lehet mondani, de akkor nem így értelmezték. Ja, volt egy proxy háború, most is folyik, de akkor ugye a sakktábla előtt, és a gép nyert. 1984-ben ugye az orosz sakkvilágbajnok, aki azért esett kétségbe, mert egy kicsit erősebb, mint a Commodore 64-es szintű gép megverte őt, ugye. És akkor én azt kértem a mesterséges intelligenciát, hogy ugyanezt valahogy rajzolja meg nekem, hogy az embereknek a csalódása hogyan ül ki az arcukra, hogyha megveri őket a gép, ő így képzeli el. Tehát elnagyzolt választ adott, de azért megoldotta a feladatot a gép. Mégis azt mondom, hogy ne féljetek, ne féljünk, ugye? Félelem kezelése, kérem szépen, összefügg a tiltás feloldásával. Ne tiltsuk a technológia használatát, célnak megfelelően tudatosan kezdjük el használni. Ahogy minden más technológiát is így használunk, az autót is. Hogy kezdődött? Úgy kezdődött, hogy 4 mérföld per órával lehetett autózni, és előtte egy ember zászlóval ment, mert hogy jön egy fenevad, ugye, ami a képességeit nem használja ki maximálisan. Most azért nem ezt tapasztaljuk, ugye? És a technológiának a szabályozása 4 mérföld, a kerékpárosok mehettek 10-zel, ugye, de azt a többi 40-et lecsípték, és akkor idővel kialakultak azok a szabályok, itt azt írja, hogy puszi és menj, tehát amikor leadják a gyerekeket az iskolába, akkor ne sokat időzzenek, már ilyen kresztábla is van. Ez azt jelenti, hogy azért bevezettük azokat a szabályokat, amelyek alapján nagyjából tudunk közlekedni. A nagyjából van a hangsúly, de azért tudunk közlekedni. Tehát most itt nem halljuk, nem történnek balesetek itt a környéken, azért alapvetően óvatosak vagyunk. Figyeljük meg, hogy a mesterséges intelligencia által generált képek és videók milyen szerepet fognak majd betölteni a világunkban. Nagyon komoly kihívással nézünk szembe, és nem lesz kulcsunk, nem lesz megoldásunk arra, hogy megmondjuk, hogy valami valós-e vagy sem, mert nem jártunk ott. Ez egy nagyon nagy kihívás. Tudunk találgatni, de nem tudjuk megmondani. Kérem szépen, nézzünk szembe a félelmekkel, ne tiltsuk a használatát, Megkértem a gépet, hogy fessel a hagyományos oktatást, ugye a hagyományos frontális oktatás, de ettől azért ne térjünk el mindig. Tehát kérem szépen, hogyha a tanár példakép, hogyha a tanár a tudásnak a forrása, vezesse be, avassa be a tanulókat, de azért ne adjuk át az irányítást olyan módon, hogy mindenkinél van a tudás, mert a tudás átadása azért legyen irányított folyamat. Tehát ne Wikipédiából tanuljunk, és ne a mesterséges intelligencia tanítson, hogy hogyan öltözzünk fel adott esetben. Megjelent ugye a ChatGPT, azt hallottuk a hírekben, hogy az amerikai New Yorki elitiskolákban van egy alkalmazás, amit tiltanak. Hát mit csinál akkor az EGRI tanuló? Megnézi, hogy ez melyik, nem? Ugye? Tehát ennél jobb reklámot nem lehetne csinálni. És hát nem lehet tiltani ezeket a rendszereket, mindenkinek ott van a telefonja. Tehát iskolában kevesen használnak, ugyanis egy személyre szabott interakciót biztosít, tehát be kell, hogy jelentkezzek az eszközönbe, szép csöndben megjelent a Google Bard, amit olyan jól lehet promptolni igazából, megmondani, hogy te egy 60 éves férfi vagy, hogyan viselkedj vacsoránál, stb. Hát hogyha ugye nem rendelkezünk tapasztalattal, mi az, ami jó? Gyors, automatizálja a folyamatokat, a kommunikációt felgyorsítja, megkönnyíti. Nagyon szépen képes leveleket fogalmazni helyettünk. Egy konferenciának a tervét elkészíti. Nem nekem kell beírnom, hogy 10 óra 30-tól szünet, mert a gép már tudja, hogy szünetet is kell ugye tartani. Teljes szöveges válaszokat ad. Ez egy új paradigma. Miért mutattam be a kis Polszkit? Mert amikor a tanuló nem akar sok időt befektetni magába a házi feladatba, akkor elkezd keresni a Google segítségével, és az ott lévő találatokat összemásolja. Most már ezt sem kell tennie, jelentem, ugyanis teljes szöveges. Azt kell megmondani, hogy 4000 karakterben, kérlek szépen, a hal biológiáról nagyon értelmesnek tűnő eszét írj. Biztos van egy halbiológia, ugye? Vagy a pedagógiáról, Montessori pedagógiáról. Megcsináltam azt, ugye, a szaleziánusoknál tartottam előadást hasonló témában, és akkor ugye a Don Bosco életéről egy fantasztikus fogalmazást írt. Van olyan program, ahová betöltöm PDF formátumban a tanulmányt, megmondja, hogy miről szól, kérdéseket tesz fel. Hogyha fizetek érte, akkor regényt. Jó, tehát így fognak fantasztikus fogalmazások születni, jelzem a magyar szakos tanároknak, hogy jobbnál jobb dolgozatokat, sokkal okosabbak lesznek a tanulóink, ugye, gép használatával, csak annyi kell, hogy a szülők megadják a bankkártyát, és előfizessenek arra, hogy 15 oldalnál nagyobb oldalmennyiséget is feldolgozzon. Most még egy picit óckodunk ettől, de hamarosan nem fogunk, aki a Fortnite-ban fizet, ugye, különböző eszközökért, az majd itt is fog fizetni. Próbáljunk ki, rajzoljon helyettünk, én kértem, ugye, hogy egy digitális Dalit nekem rajzoljon, ezek a képek megint, mondom, nem léteznek. A rossz, csalásra használható, ez lesz az, sajnos az első gyakorlat, csalásra. Mit tud helyettem megcsinálni? Óvodában nincsen még házi feladat, de alsó tagozattól egyetemig, doktori képzésig találkozni fogunk vele. Veszélybe sodorja az eddigi pedagógiai gyakorlatokat, a házi feladatot. Be tudom szkennelni a telefonommal a matek feladat megoldását, és megmondja a mesterséges intelligencia, hogy jól dolgozta meg ki, vagy sem. Korábban is volt, aki a szudokút megfejtette a telefonjával. Sok értelme nincsen, ezért, mint hogyha a krémest is megenni helyettem, ugye? Sok értelme nem lenne, de mégis. Tehát az, hogy megszakítja a tanár és tanuló közötti emberi kapcsolat, az már evidens, ugyanis egyre inkább azt hirdetjük, hogy a tanuló megírja az esszét a géppel, és a tanár pedig kijavítja. Egyetemeken az a dicsekszerek, nálunk a mesterséges intelligencia javítja az esszét, nem is kell látnom azt a tanulót, nem is találkozom vele, ugye? Nagyon egyszerű rendszer. Online be tud iratkozni, el tudja végezni, és akkor vagy van valami rendszer, ami a csalást kiszűri, vagy nem. Ugye spoiler, hogyha én fizetek a ChatGPT-nek, akkor azt fogja mondani, hogy ez nem a mesterséges intelligencia által írt. Tehát van egy ilyen opció. Egészen fantasztikus, tehát ez egy digitális korrupciós rendszer. De csak hát sebbe kell nyúlni, de akkor minden megoldódik. És hát innen erednek azok a erkölcsi problémák. Azért próbálom ilyen viccesen, tehát kétféle módon, mert itt szeretek előadni, a másik, hogy ne ijedjünk meg tőle, de ez egy nagyon komoly probléma ennek ellenére, hogyha magunkba zuhanunk ki, magamba zuhanhatnék, mert ugye, de helyette azt csináltam, hogy az e-learning rendszerben úgy vizsgáztatok, hogy 10 tételt kapnak, és használhatják a mesterséges intelligenciát, közben mondják meg, hogyan promptolták, egyetértenek-e vele, stb. Mert a mindennapi életben így fogják már használni. És inkább tanítsak meg őket az erkölcsös és a megfelelő használatára. Csak azért van itt, mert amikor kezdő tanár voltam, akkor úgy kezdődött az egyik dolgozat, hogy mint az berlini előadás sorozatomban már többször hangsúlyoztam, beadta egy egyetemist a hallgató. Én nagyon kis hitű vagyok, ugye, Hát hiába tarthatok most itt előadást, még nem bízom magamban, de ez a fiatal ember olyan magabiztosságból adta be a dolgozatot. Természetesen egy az egyben copy-paste volt, tehát egy fehér, ugye M. István filozófia professzor által tartott előadásnak a teljes összefoglalását beadta. Utána, amikor magamhoz tértem, akkor éreztem, hogy volt értelme ugye tanulni. És a csúf, megengedhetjük, hogy a technológia kiváltson minket. Hihetetlenül nagy kihívás. Minden folyamatunkat elvégeztetjük vele. Nem létező szöveget generál, nincs olyan plágiumkereső program, ami majd kimutatja, hogy ez a mesterséges intelligencia által született. Nagyon sok idő lesz majd újra szóban vizsgáztatni, vagy egyszerűen, én az egyetemről beszélek most, vagy egyszerűen olyan feladatot adni, ahol használhatják, és a célnak megfelelően használhatják. Mert olyan szinten csal ez a gép, hogy nem létező hivatkozásokat, szakirodalmakat is ad. Már itt el tudjuk kapni, mert hogy tudom, hogy ilyen folyóirat nincs az én területemen, pedagógia vagy kommunikációs, nekem két kalapom van, azt mondja, van ilyen, hogy médiakutató, de azt írja, hogy média és kommunikáció kutató folyóirat, de ilyen már nincsen, de én ezt tudom. De kérem szépen, nem ismerem az összes angol folyóiratot, csak a minősített kúsokból, ahhoz, hogy valaki egyetemi tanár legyen, ugye kús publikációk kellenek, hát abból van 1000. Nem ismerhetem. Rá kell keresnem, tehát most már a bizalom az megszűnik, digitális demencia áldozatai leszünk, nem kell megjegyezni 50 telefonszámot, a gép megjegyzi, az évszámokat jegyezzük meg, a neveket jegyezzük meg, és tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy amikor Egerben volt a várostroma, akkor mi történt mondjuk Itáliában, vagy Velencében, hogyan éltek, mert ismerem a múltat, jövőre tudok következtetéseket levonni. De hogyha ezt kiszervezzük a gépnek, ő majd következtet helyettünk. És a belső gazdaságunk pedig el fog sorvadni teljesen. Agykutatók is ugye ezzel foglalkoznak, és volt egy nagyon izgalmas előadás a köznevelési konferencián 2 évvel ezelőtt, ahol Frany Tamás arról beszélt, hogy a belső gazdagság, amit a zenével, a játékkal, a művészetekkel tudunk erősíteni, az igazából segít minket a digitális kompetenciák megszerzésében is. Mit kell csinálnunk? Folyamatosan fejlesztenünk kell a digitális kompetenciáinkat a mesterséges intelligencia segítségével. Ahogy annak a segítségével navigálok, igenis kezdjem el használni. Fogadjuk el, hogy egy életen át kell tanulnunk. Fogadtassuk el ezt a tanulókkal is. Új rendszerek jönnek, meg kell őket ismernünk. Gondolkozunk kritikusan, tanítsuk meg nekik is. Gondolkozzanak kritikusan. Nem is beszéltünk, nem is lesz időnk rá a deepfake-ről, azokról a videókról, amelyek megszólalásig hasonlítanak a valóságra. Az egésznek mi az alapja? Az az alapja, hogy olcsó a technológia, hogy a zsebünkben van, hogy bárki hozzáfér. Tehát innen ez a nagy ugrás, hogy nem is kell érteni hozzá, 2 szót kell beírni, és elvégzi helyettünk a feladatot. Korábban azért jobban kellett érteni hozzá. És akkor kérem szépen, ugye amikor itt a Bart Simpsonnal leíratják, hogy no copy and paste, ugye ezt le kell írni neki 100-szor, hogy hát nem szabad ugye csalnia. Rátérve ugye Ferenc pápának az üzenetére, igazából mindent, amit itt problémaként felhoztam, maga a levél is felhoz és feldolgoz. Én alapvetően az oktatásra fókuszáltam, de hát nézzük meg, hogy mi az, ami ide kapcsolódik. Hát kérem szépen, a békére vezető útként kell a mesterséges intelligenciára, mint bármely technológiára tekinteni. Pillanatilag nem ez történik. A háborúkban ugye a drónok, ha a mesterséges intelligenciával vannak ellátva, még nagyobb pusztítást tudnak majd végezni. Fölmérik, hogy hol tudnak még nagyobb kárt okozni, ugye? Tehát így tervezik őket. Ez egy nagyon komoly kihívás, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatoknak nem az az érdeke, hogy békét teremtsenek. Ugye a világ 10 legértékesebb vállalata közül 9 az IT szférában tevékenykedik. A régi elménkkel, még ha az előző háborúkat elemezzük, akkor azt mondjuk, hogy az olaj, ugye a második világháborút tanultuk, hogy ki tud előbb eljutni az olajmezőkig, kinek van több nyersanyaga, az orosz hátország, a német technológia. A jelenlegi háborúkban, amelyek még folynak, még nagyjából erről van szó, a jövőben már nem erről lesz szó. Az adatokról, arról, hogy egy eszközön keresztül mennyire lehet valakinek befolyásolni a gondolkodását. Kérem szépen, a mesterséges intelligencia, ja, ezt kimondhatom, egy igen szélsőségesen liberális nézőpontot val. A programozó és a tulajdonosai nagyon erősen, hogy a woke szempontok alapján programozzák. És hogy a gyerek hozzáfordul, ő nem fogja tudni, hogy most őt befolyásolják-e vagy sem. Ez ilyen egyszerű. Menjek bele egy kicsit, ugye, kicsit komolyabb kérdésekbe, olyan válaszokat fog adni. Megjelenik a sokszínűség, de nem úgy, ahogy mi gondoljuk adott esetben. Nagyon fontos ezt tudni. Így működnek ezek a rendszerek. Szűkített menüt adnak. Olyan, mint az ételkiszállítás. 10 helyről szállítanak, kényelmünk megvan, de 50 hely el fog tűnni. Ugye? Kérem szépen, ígéretek és kockázatok között személyre szabott szolgáltatásokat kapunk, digitális lábnyomunkon keresztül képesek ugye lekövetni, hogy mire van szükségünk. Kulturális ideológiai harc dúl. Ugyanez ugye szerepel magában a levélben is, ugyanis nyerességvágy és a hatalomvágy egy nagyon komoly kísértés. Maguktól tanuló gépek. Úgy szokták mondani, hogy gépek is halucinálnak, de hát a gépek mindenből tanulnak, több 10 millió oldalt elolvastatnak velük, minden kritika nélkül, mert amikor mi tanítunk, akkor azt mondjuk, hogy ez igaz, ez nem igaz, ez jó, ez rossz. De a gépek nem így tanulnak, mindent elolvasnak, és ők hoznak egy következtetést. Alapvetően azért a világunk még úgy működik, hogy az irodalmi művekben is, tehát nézzük meg a kötelező irodalmakat, azért nyilván az erkölcsös élet dominál, de nem minden olyan, amit elolvasnak ezek a gépek. Úgyhogy abban az esetben, hogyha géphez fordulunk, nincs rá garancia, hogy megbízható választ kapunk, hogy hiteles választ kapunk. A negyedik pont az, hogy a határoknak az érzékelése a technokrata paradigmában, kérem szépen, nem ismerjük a határokat, és nem tudjuk, hogy az információk honnan származnak. Ezt mindig el kell mondani, mindig kritikával kell fordulni egy-egy ilyen rendszerhez. Igető erkölcsi kérdések. Nem vagyunk tisztában, hogyha manipulálnak minket. Én a Waze segítségével szoktam navigálni. Szerintem nagyon hasznos alkalmazás, a környezetet is kinéli, hogyha én időben odaérek, még talán a parkolásban is segít, de soha nem tudom, hogy nem navigál-e mondjuk egy városon belül úgy, hogy egy piros lámpánál megálljak, mert akkor a hirdetés megjelenteti, hogy mondjuk valami olcsóbb az Aldiban. Olyan hatalmas katasztrófa nem történt, úgy gondolom, de hogyha 5 percenként így navigál el adott pontokra, akkor időben már a gondolataimat is olyan területekre fogja navigálni. Ez egy nagyon nagy kihívás. És cserébe kapunk egy fantasztikus szolgáltatást. A-ból eljutunk B-be, látjuk, hogy mi történik az ismerősénkkel, látjuk, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemben milyen programok vannak ugyanazon a Facebook felületen, ahol például esetleg más üzenetekkel is találkozunk. Tehát nem kell kimaradnunk a rendszerekből, csak kritikusan kell velük bánnunk. Az a rossz hírem, hogy a képernyőn keresztül az erőszak kevésbé valósághű. A videójátékokkal kezdődött, annak idején a szomszédokban mondták azt, hogy az iraki háborút úgy nézik a nappaliból, mint hogyha film lenne, mondta a Vágási Feri. Ma már annyira nincs jelentősége ennek, de akkor sokkoló volt, kérem szépen a CNN a bombákra kamerát helyezett. Tehát az anyahajókról indított repülőgépek mellett ott volt az operatőr, és a becsapódást pillanatig rögzítette valós időben, és nem tűnt olyan komoly szenvedésnek. Mert nem testközelből éljük meg, és nem testközelből éljük meg a szenvedést, a képernyőn keresztül kevésbé. És ugye ez probléma a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy így kezeli a szenvedést. Az oktatás előtt számos kihívás áll. Hát kérem szépen, betartható intézményi szabályozásra van szükség, főleg a fiatalok esetében. De a technológia még változik, tehát egyelőre meg kell nézni, hogy hová futja ki magát. Nemzetközi jog. Nemzetközi jog nagyrészt tehetetlen ezekben a rendszerekben. Az Európai Unió hoz egy szabályozást, és utána nem tudja betartani. 1848-ban elfoglaltuk, mondhatjuk így, ugye, a nyomdát, mert szerettük volna az üzeneteinket terjeszteni. 1956-ban a rádiót, 2006-ban a tévé épülete, ugye ez a gyönyörű Alpár Ignác által tervezett annak idején még ugye árutőzsdeként funkcionáló épületet, de hát most a Facebookot, és senkit nem lázadásra vagy erőszakra buzdítok, jó? Tehát nehogy az szerepeljen majd a Heulban, hogy lázadásra buzdított a Egri dékán. Tehát 2006-ban, 2024-ben, hogyha csak panaszt szeretnék tenni, nincs fizikailag egy olyan szervezet, a Facebook, a TikTok, ahol egyetem meghallgatnának. Kinyilatkoztatás szintjén történik, ugye, ez a dolog. Szellemi tulajdon komoly, hát nagyon komoly veszélybe kerül. Úgyhogy én a gépet használom, nem fog plagizálni, de a nevemre veszek egy olyan tartalmat, ami nem az enyém, amit hihetetlenül nagy tartalommennyiségből generált. Jogilag nagyon nehezen megfogható, de egy valós problémáról van szó. Gépek bármiből tanulnak, és mi bármit saját szövegként adhatunk el pillanatnyilag. Átértékelődik a tudás és a kompetenciának a fogalma. Ugyanis a gépekre bízunk bizonyos folyamatokat, hát mosógépet, porszívót használunk, mosogatógépet, automataváltót, igen, de a mesterséges intelligenciát is akkor használjuk, amikor egy adott feladatnak az elvégzésére szükség van rá, amikor segítséget nyújt, de nem amikor kivált minket. A tömegoktatás nyertes lehet, ez nagyon csúnya szó, de a tömegoktatás, lásd például a Duolingót, most hozok egy jó példát, amikor valaki nyelvet kíván tanulni, már kutattam, ugye az NMH-val közösen kutattunk egy projektünk, ahol azt néztük meg, hogy milyen szintre lehet eljutni ezek az alkalmazásokkal, és a Duolingo, én hallom, hogy a kisfiam már a 400. napja este, ugye pityeg, mindent jól csinál, úgyhogy én borzasztó örülök neki. Van benne játékosság, gamifikáció, személyre szabott, nagyon hasznos. De ugyanazon a telefonon 10 másodperc múlva meg tud nézni egy TikTok videót, ami őt megrémíti, és utána beszélni kell vele, hogy amit ott lát, egy kihívást, az igazából milyen veszélyes. Egy könyv esetében ugye ilyen problémára nem beszélhetünk. Monoton és gépi folyamatokat végezze el a gép. Rengeteget tud nekünk segíteni. A gyakorlati tapasztalatot nem helyettesítheti, de ezt ígéri. Mindenről tud ugye mondani, de mi nem lehetünk ott a világ minden pontján, és a gépek segítségével lesz valamilyen képünk, és ugye a világ narratívái közül, aki jobban elmondja a történetét, annak fogunk hinni. És a végén ugye a kritikus gondolkodás az rendkívüli módon fontos, és ezzel együtt tanuljunk meg kérdezni, tanítsuk meg a tanulókat, hogy kérdezzenek a géptől, és jól kérdezzenek, és aztán beszéljük meg, hogy miért így paraméterezték. Használják kutatási eszközként. Megjelent a ChatGPT a Nature folyóiratban, ami egy csúcsot jelent a tudományban, hirtelen szerzőként írták be a mesterséges intelligenciát, de nem szerző, hanem módszer. Egy nagyon fejlett kutatási asszisztens, a felsőoktatásról beszélek, de ugyanez megjelenik a köznevelésben is. Tanuljunk meg kérdezni, kérem szépen. Tervezzük meg tudatosan a felszabaduló erőforrások használatát. Mire fogom használni a felszabaduló időmet? Nagyon sokan attól félnek, hogy majd elveszi a gép a munkájukat. Én úgy gondolom, hogy nekem egy többünknek, mindenkinek van egy belső drive-ja. Hát a munka nem esít, a munkának becsülete van. Most azt akarják majd elhitetni velünk, hogy utána bármi más csinálhatunk a felszabaduló időben. Nem kell tanulni, nem kell dolgozni. Nagyon nagy kísértés adott esetben, ugye? Jövő legnagyobb kihívása a technológia terén, hogyan tudunk szimbiotikusan együttműködni. Mi bármely más géppel. Ez is csak egy gép. Csak megszemélyesíti magát. Hát nevük van, van egy Mónika nevű mesterséges intelligencia. Ugye a csilla mondja meg a vészben, hogy jobbra tessék kanyarodni. Ismerősünk ugye azt mondta, hogy hát ott jobbra kanyarodtam, eltévedtem, mert mondta a csilla. És akkor azt mondta a feleség, a csilla? És akkor magyarázta, hogy tudod, hát utcaneveket is mond. Ez már ilyen kellemetlen, amikor így magyarázkodni kellett, de hogyha meg tudja mutatni, akkor oké, tehát akkor családi béke van.
Dr. Szűcs Zoltán média és digitális pedagógia kutatót, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy áramkimaradás miatt EGRI-adónk működésében a délelőtt folyamán szünet áll be. Ezért a 91,8-as frekvencián a Szent István Rádió adása nem lesz fogható. Köszönjük megértésüket!
Felhívásunkat hallották.
Folytatjuk műsorunkat, témánk pedig Isten és ember kapcsolata. Hogyan jutunk el Isten megismeréséhez? Dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
Ahogyan eljut az ember az Isten fölismeréséig, ahogy Kant mondja, az isteni törvény bennem. Vagyis az a mód, ahogyan a lelkünk mélyén, a szívünkben, a világ megtapasztalásában, ahogy átéljük az életünket és a világot, valamit megsejtünk a teljességből, a végtelenből. Filozófusok elcsodálkoznak azon, hogy miért van az, hogy az ember minden földi tapasztalatát, amit átél, végesnek tapasztal meg. Soha nem mondjuk, hogy ne lehetnék kicsit boldogabb. A dolgok ne lehetnének körülöttem még harmonikusabbak. Ha az ember őszinte önmagához, akkor a szerettei szenvedésébe, halálába, vagy a saját halálába nem tud egyszerűen beletörődni. Nem tartjuk teljesen természetesnek. Nagyon sok filozófus megkérdezte, hogy miért van ez így. Az állatok számára teljesen természetes ez a biológiai múló élet. Az állat az ösztönei által tökéletesen elirányítva él, belesüpped a világba, egy tehénnek nincsenek egzisztenciális problémái, reggeltől estig tudja, hogy mit tegyen. Az ember nem tud így élni. Mi egy kicsit ügyetlenül kilógunk a világból. Az ember megkérdezi azt, hogy miért is vagyok? Mit kell tennem az életemmel? Mit remélhetek? Honnan van ez a világ? Van ennek értelme? Van ennek célja? Az ember kilóg a világból, kiemelkedik a fejünk, a szellemünk, a lelkünk, a szívünk, kiemelkedik az anyagvilágból. Rálátunk az egészre, és ezért rá tudunk kérdezni az egészre. Kiemelkedünk belőle, mert van valami, ami kiemeljen. Létezik valami a világon túl. Az ember végesnek éli meg ezt a világot, de csak azért tudjuk végesnek megtapasztalni, mert valamit sejtünk, valamit tudunk a teljességről, a végtelenről. Ehhez viszonyítva érezzük a földi tapasztalatainkat végesnek. Ha semmi nem létezne a világon túl, akkor nekünk ez a világ teljesen elég lenne. Azért tudjuk végesnek megtapasztalni, mert valamit sejtünk, valamit tudunk a teljességből. Látszik ez a különbség ember és állat között abban is, ahogy az ember megszólal, beszél. Az ember szavai teljesen mások, mint az állatok hangjai. Az állatok hangjai közvetlen ösztönjelek. A delfinek jelzései vagy a méhek mozgása néha nagyon pontos, de ezek közvetlen ösztönválaszok, táplálékot mutatnak, annak az irányát, helyét, félelmet, örömöt fejeznek ki, hívó hangok. Ösztönhelyzetekre közvetlen ösztönválasz. Az ember szavai gyökeresen mások. Az ember kitalál ilyesfajta szavakat, hogy nap, hold, csillag. Az ember megkérdezi azt, hogy mi ez? Mi ez a világ? Úgy érezzük, hogy meg kellene értenünk, hogy megtaláljuk benne a helyünket. Az ember számára a léte gondot jelent, és ezért elkezdünk gondolkodni. Az ember, mintha hallana egy hangot a világon túlról, és úgy érzi, hogy erre a hangra válaszolnia kell az életével, és ezért az ember megszólal. A lelkünk mélyén tapasztaljuk az élő Istent, az ő végtelenségét. Pont ez az emberségünk lényege, ettől vagyunk emberek. Ez a fölfelé emelő gravitáció, ez emelte ki az embert az állatvilágból. Ezt tesz képessé arra, hogy gondolkodjak, szabadon döntsek. Az ember létünk szíve, vagyis az ember megsejti az Istent. Abból azonban, hogy létezik teremtő, még nem következik az, hogy a Biblia az Isten szava. Sokan azt is gondolják, hogy egy túl nagyképű állítása a kereszténységnek. Miért mondjuk egy könyvre konkrétan, hogy az Isten szava? És miért pont ez? Miért nem az Upanisádok vagy a Korán? Annyi fajta vallás van. Annyi fajta bölcs könyve az emberiségnek. Miért emeljük ki ezt az egyet? Nagyon sokan azt mondják, hogy a vallások olyanok, mint egyetlen hegyre fölvezető sokféle út. Nyilvánvalóan egy Isten van. Akárhogyan nevezzük, nevezhetjük Gottnak, Zeusnak, Deusnak, Allahnak. Egyetlen Isten van. Mindegyik vallás őt keresi. Lehet, hogy vannak egyenesebb utak, lehet, hogy vannak görbébbek, de alapvetően mindegyik ugyanoda vezet. Nagy különbség köztük nincs. Nagy képűség azt állítani, hogy a kereszténység az igaz vallás. És a mi könyvünk az valóban Isten szava. Mások azt mondják, hogy a vallások olyanok, mint ahogy egy távol-keleti legenda mondja, a vakok falujába hoztak egy elefántot, ugyanis nagyon kíváncsiak voltak a vakok, hogy milyen az elefánt. És hát mindenki nem tudott oda menni, öten. megtapogatták, aztán elvitték az elefántot, és az öt embert megkérdezték, hogy milyen az elefánt. És az egyik azt mondta, hogy mint egy nagy vitorla, mert a fülét tapintotta meg, másik azt mondta olyan, mint egy cső, egyik azt mondta olyan, mint egy oszlop, mert ő a lábait. Volt, aki azt mondta olyan, mint egy gömb, mert a hasát tapogatta meg alulról. Egyik azt mondta olyan, mint egy zsinór, aminek a végén még bojt is van. És összeverekedtek. A távol-keletiek, többek között Buddha, azt mondja, hogy ilyenek a vallások. Isten fölfoghatatlan. Semmilyen emberi fogalom nem képes őt teljes mértékben kifejezni. A mi szavaink töredékesek, dadogó szavak a kimondhatatlanról. Addig nincs is baj, amíg a vallások ezt a keveset, ezt a töredéket kifejezik, akkor van baj, hogyha egymásnak esnek. Mi keresztények úgy gondoljuk, hogy a vallás lényege nem ez. Az Isten és ember kapcsolat lényege nem ez. Nem az, hogy egy hegyre megpróbálunk följutni nehezen, görbe vagy egyenesebb utakon. Nem is az, hogy megpróbálunk vakként kitapogatni egy elefántot. Mégpedig azért nem, mert ahogyan már a régi görögök fölismerték, a világon a különböző dolgok különböző létszinteken vannak. Az élettelenek, mint a kövek, az élők, mint a fűszálak, az érzékelő lények, mint az állatok, az értő, a szabad lények, mint az ember, és legfölül Isten, a teremtő, az istenség. Az egyik szintről a másikra nem lehet csak úgy fölugrani. Egy kő magától nem fog csírázni. Egy fűszál magától nem kezd el szaladgálni, vagy látni és hallani. Egy állat, ami az emberben emberi, azt igazából nem tudja fölfogni. Mert más létszinten van. Ha kertbe kiülök, és József Attila verseket olvasok, és egy kisegér a lábamhoz jön, nem tudja fölfogni, hogy itt mi történik. Más létszinten van. Nincs erre érzékszerve, hogy ezt fölfogja. És éppen így Isten is más létszinten van, mint az ember. Fölöttünk áll. Annak ellenére, hogy az Úristen jelen van, itt most ebben a kápolnában is, sokkal valóságosabban, mint mi magunk. Mint a padok, amiken ültök, mint a ruha, ami rajtatok van, az órák, a gyűrűk és minden. Az Úristen sokkal valóságosabban jelen van itt. De őt a maga valóságában, a mi érzékszerveinkkel, az emberi képességeinkkel fölfogni nem tudjuk. Fölöttünk áll, hogy mi van az ő szívében, mit akar, mit gondol. Nem tudunk behatolni az ő világába. Magunk erejéből erre képtelenek vagyunk. Ezt mutatja ez az áthúzott nyíl. Nem tudunk föllépni az Isten szintjére. Csak akkor, ha az Úristen lejön a mi szintünkre, a térbe és az időbe, ebbe a véges anyagi világba, ha megszólal, ha föltárja önmagát, csak akkor tudunk vele kapcsolatba lépni. A vallás lényege nem az, hogy az ember megpróbál a hegyre fölmászni. Nem tudunk fölmászni soha. Nem az a vallás lényege, hogy kitapogatjuk az elefántot. Nem tudjuk kitapogatni. Isten fölöttünk áll. A vallás lényege nem az, hogy az ember keresi az Istent. Hanem a vallás lényege az, hogy Isten kereste az embert. Nem mi próbálunk hozzá följutni, mert nem tudunk soha. Hanem ő próbál, ő jön le hozzánk, ahogyan imádkozzuk a Hiszek egyben. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. Isten közel jön hozzánk. A keresztény életszemléletnek az egyik nagyon fontos sarokpontja az, hogy Isten személy. Nagyon sokan a mai világban úgy gondolják, hogy ő egy energia, különleges erő. És sokan próbálják ezt a különleges erőt valahogyan maguk vitorlájába befogni. A kereszténység azonban úgy gondolom, hogy nagyon is logikusan azt a meggyőződést vallja, hogy Isten személy. Miért gondoljuk ezt? Többek között azért, mert az univerzumban léteznek személyek, például mi. Vannak ilyen lények, akiknek van értelme, szabad akarata. És az univerzum Istenből van. Ő alkotta. Nem lehet, hogy a teremtmény tökéletesebb legyen, mint a teremtő, akiből származik. Ha mi emberek tudunk gondolkodni, tudunk érezni, szeretni, álmodni, alkotni, nem lehet, hogy a teremtő ennél szegényesebb lény legyen, aki nem személy, akinek nincs gondolata, nincs akarata, nincs álma, nem tud szeretni. A kereszténység nagyon logikusan így gondolja, hogy az Isten személy. És ha ez így van, akkor azt is nagyon logikus föltételeznünk, hogy a Teremtő Isten számára a legfontosabb, ha lehet így mondani, a legérdekesebb teremtménye a hatalmas világmindenségben, a csillagmilliárdok és galaxisok között, az apró porszemnyi ember, aki legalább valami kicsit képes fölfogni az ő üzenetéből, szeretetéből, az ő szavaiból. És ha ez így van, akkor nagyon logikus föltételezni, hogy Isten megpróbál velünk kapcsolatba lépni, közel jönni hozzánk. A kereszténység legalapvetőbb hitvallása ez. Isten szeretet. Közel jön hozzánk. Önmagát adja nekünk. Ennek az első lépése a Biblia. Talán úgy is lehetne elképzelni, mintha egy hatalmas világűr repülő, ilyen óriás űrhajó közeledne a Földünkhöz. Szeretne velünk egyé válni, hozzánk szólni, minket átölelni. És először, ahogy közeledik ez a hatalmas nagy űrrepülőgép, először a légkört kavarja föl. Emberi lelkeket, proféták lelkeit. És Isten megszólal. Héber nyelven, proféták ajkán az élő Isten gondolatai, érzései, szavai szólalnak meg, zengenek föl. Ez az első lépése Isten nagy közeledésének. Az idők teljességében aztán ez a repülőgép földet ér. Az Ószövetség arra való, hogy ezt a repülő teret elkészítse. Jászolt készítsen az üdvözítőnek. Azért van az Ószövetség, hogy legyen Mária, legyen József, legyenek a pásztorok, legyen, aki befogadja és fölismerje őt. Ez készíti elő Isten évszázadokon át. Isten megszólal. Amikor Isten szól, nem elvont igazságokat, fogalmakat akar átadni, nem ismereteket közöl. A kinyilatkoztatás nem ismeretközlés elsősorban. A Biblia nem olyan, mint egy hittankönyv. Nem is olyan, mint egy dogmatika tankönyv. A Bibliában végtelenül egyszerű mondatok vannak. Olyasfajta mondatok, amiket egy édesanyja mond a gyermekének. Ne félj, én veled vagyok. Ha tengereken kelsz is át, ott leszek. A folyók nem borítanak el. Isten nem valamit akart elmondani, nem okos dolgokat akart elmondani, hanem mindenek előtt önmagát akarta átadni, a szívét. A kinyilatkoztatás önközlés. Isten önmagát rejtette a szavaiba. És akkor kezdjük a Bibliát érteni, hogyha ezt megérezzük. Mi is átéljük. Amikor az Úristen megszólítja Ábrahámot, a legelső nagy pillanata Isten és ember találkozásának, akkor az Úristen eleinte nem bíz rá Ábrahámra semmit. Semmifajta üzenetet Ábrahám nem kap. Pontosan Ábrahám azt se érti, hogy miért kell mindent otthagynia, és hova kell mennie. Isten nem valamit akar Ábrahámtól, hanem őt magát akarja. Kiválasztja őt barátjának. Isten a szívét kínálja, és tőlünk is a szívünket, az életünket kéri. Ugyanezt fogalmazza meg Ámosz próféta. Egy helyen próbál arra választ adni, hogy ő miért is lett próféta, és egy különleges hasonlatot mond, azt mondja, ordít az oroszlán, kéne rettegne, szól az Isten, kéne profétálna. Ha valaki a pusztában meghallja az oroszlánnak a morgását, akkor is, ha jó messze van, egész testében rezget. Ámosz proféta azt mondja, hogy ő is valami hasonlót élt át. Azt élte át, hogy az élő Isten, az ő hatalmas jelenléte, tüze, fénye, mindent betöltött, izzottak a kövek, reszketett egész testében, profétává kellett lennie. Ordít az oroszlán, kine rettegne, szól az Isten, kine profétálna. A proféták ezt a tüzet akarták beleírni a soraikba. És akkor kezdjük a Bibliát érteni, ha ezt a tüzet érezzük a sorok között. A Biblia nem egy kényelmes könyv. Nem lehet fotelben ülve lapozgatva megérteni. Gyönyörű, ahogy leírja Szent Antal megtérését, Szent Atanáz, aki még ismerte az öreg remete Szent Antalt. Szent Antal a keresztény üldözések utolsó időszakában volt fiatal Egyiptomban. A szülei nagyon gazdagok voltak, korán elhunytak, és nagyon nagy vagyont hagytak ő rá. Az egész fiatalsága ezzel telt, gabonát árult, termelt, és különböző anyagi dolgokkal foglalkozott, de nagyon érezte, hogy nincs ez így rendjén. És egyik nap, még az üldözések alatt titokban elment az eukarisztiára, szent misére. És a misén a pap azt az evangéliumi részt olvasta föl, ahol többek között ez is elhangzik, a gazdag ifjúnak mondja Jézus, add el, amit van, és kincset találsz. És az életrajz azt mondja, hogy Antal úgy érezte, hogy ez ő miatta hangzott el. Végig se várta a misét. Azonnal kijött. Elkezdte a vagyonát olcsó pénzért eladni. Az emberek azt mondták, hogy megbolondult. Nagy részét a szegényeknek adta, egy részét a húgának, és utána kiment a település szélére, tudta, hogy van ott egy szent ember, egy remete. Őtőle akarta az istenkeresés útját megtanulni. De rengeteg kísértés tört rá a korai ifjúságának, sok-sok bűne és emléke. Félt attól, hogy az istenkeresésében elgyengül, és ezért elhatározta, hogy bemegy a sivatag szívébe. És valóban napokon, heteken át keresett a sivatagban, és talált egy forrást, egy kicsi oázist. Az életrajz azt mondja, hogy ott élt körülbelül 20 éven át úgy, hogy embert nem látott. És aztán kijött később a sivatagból, ámulva látta, hogy vége van a keresztény üldözéseknek, sok helyen az egyház előtt templomokban is beszélt. Az emberek ámulva hallgatták Antalt. Antal nem úgy beszélt Istenről, mint nagyon sokan, akik könyvekből olvastak róla. Antalból sugárzott Isten fénye, ereje. Úgy beszélt Istenről, mint aki találkozott vele, mint aki benne él. Így is nevezték el őt, hogy Egyiptom fénye. Ahogyan visszatért a sivatagba, nagyon sokan a régi barátai közül követték. Az, hogy mit jelent Jézusnak ez a mondata, hogy add el, amit van. Ezt Antal akkor értette meg, amikor eladta, amilyen volt. És hogy mi az a kincs, amiről Jézus beszél. Ezt Antal ott a sivatagban értette meg, ahol rátalált az élő Istenre. A Biblia nem kényelmes könyv. Nem lehet fotelben ülve lapozgatva megérteni. Akkor kezdjük érteni, ha magunkon érezzük Jézus tekintetét. Ha mi is fölkelünk a vámasztaltól, mint Máté. Ha engedjük, hogy Isten szava az életünkbe betörjön, és ott sok mindent fölforgasson, átalakítson. Kicsit elvont fogalmakkal szokták ezt így is mondani, hogy a Biblia megértése nem intellektuális, hanem egzisztenciális folyamat. Az életünkbe kell beengedni.
Dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották.